nyilván, amikor valamennyire siet az ember, akkor...
No.
Menni kell megint a pultba?
Nem, most épp nem ez omlott össze, mint a múlt heti tervezet, még egy nappal nem tudom, felvétel előtt még úgy tűnt, hogy ráérek, és aztán hát sajnos ilyen ez a popszakma, hogy ugye egy valaki megbetegszik, aki nem tudom, aznap mondjuk ilyen nyitó ember lett volna, akkor tök nagy a hely, egy ember nem tud kinyitni, és a hétvége az így annak ilyen forgalmasabb hullámokban jönnek a kedves vendégek, és ott akkor kész a telúszás van. Tehát nem fér bele egy ember, és pont úgy alakult, hogy ilyen reggel jött az üzenet, hogy akkor beteg a kollega.
Aha.
És akkor ilyenkor ugye persze megvolhatom a vállam, hogy majd akkor lesz valami, csak ez nem így működik.
A saját biznisz esetében ez nem így működik.
Igen, hogy én nekem, és akkor ilyenkor be kell. Most nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen volt az elmúlt két-három hétben. Elég frusztráló egyébként, mert biztos én is öregszem, és a rugalmasságom, hogy az elterveztem, hogy mit csinálok, és akkor egy perc alatt teljesen máshogy kell mindent, és nem jutok el edzeni, és öt dolog, amit el akartam intézni, ezt nem tudom, mert hirtelen be kell ugrani, nem tudom, kávét főzni. Uh-huh. Ezeket így nem annyira jól viselem, de szarul, de büszkén, ugye? Tehát ezt így mondják, de ez ilyen, tehát nem tudom, tizenvalahány emberből már valaki mindig benne.
Aha. Csak tudod, tizenvalahány ember van a csapatban?
Hát most 14.
Ez a kávézó étterem pörkölő együtt?
Nem, ez csak a kávézó étterem.
Csak a kávézóval.
Hát szakácsok, pincérek, bariszták, pultosok, mosogatók, igen. Ugye minden több műszak, 7 napot kell lenni, tehát hogy nem egyszerre nincs ott több 6-7 embernél, csak 7 nap, 12-3-4 órás nyitvatartásban egyszerűen így felszkélelődik.
Persze. Na nem baj, azért
itt vagyunk,
össze tudtunk csatlakozni, az Zencaster mindent megtett.
Hogy ez ne sikerüljön.
Így van, de ne is kiabáljuk el, Zencaster nagyon jó.
Nagyon szeretjük.
Csak ajánlani tudjuk.
Na, aztán ilyen... Az AI érti.
Aha. Visszatérve a tech témákra, gondoltam, meg kell említeni, ugye 2 nap múlva lesz, új Apple esemény, és akkor azok a hintek, ugye, hogy új iPad-ek lesznek bejelentve, és akkor mindenféle pletyka van, hogy OLED képernyő lesz, meg hogy lehet, hogy M4 chipset lesz bennük, és hogy a 2 Pro, ugye, ami frissül.
Igen.
Ebből bármire te vagy vásárló jelenlegi élethelyzetben?
A jelenlegi élethelyzetben ilyen bárcsak lehetnék vásárló. Tovább, ugye most nagyon érdekesen módosult az elmúlt, nem tudom, fél évben az ilyen, tudom, mire költöm a pénzt típusú attitűd. Egész egyszerűen csak, tehát eleve egy picit más az, amit mondjuk meg tudok venni a vállalkozás számára. Lehet, hogy én használom magáncélra is, de kvázi, mondjuk egy iPad pont ilyen, hogy akár meg is vehetném, de nem tudom én, ha az ember fel specifikál az Apple-t ismerve egy ilyen iPad Pro készüléket, akkor biztos 6-700 ezer forintnál lukad ki a közepes specifikáció, most ezt csak így betippeltem, de billentyűzettel, mit tudom én, 4G-vel, akármivel, és akkor szembe jön, és most nem is az a van-e nincs-e, hanem hogy így ott dolgozik a legjobban az a 600 ezer forint, hogy nekem az egyébként M3-as 15-ös MacBook Air mellé egy újabb hordozható eszköz, hogy akkor az ágyban jobban tudjak YouTube-ot nézni, oda rakom ezt a pénzt. Aha. És akkor ilyenkor nagyon-nagyon könnyen nem a válasz, de egyébként hogyha mondjuk kellene nekem egy számítógép, akkor így megvenném azonnal, de hogy nagyon ilyen, nem hasznosság, hanem hogy tényleg ilyen, tudok-e én értéket teremteni ezzel, az jobban tudok dolgozni, hatékonyabb vagyok, valami élethelyzetben el tudok intézni dolgokat, amit nem tudtam, akkor nyilván könnyebben válaszolnék igen, de hát az iPad azért mindig nekem egy ilyen nice to have dolog volt, nagyon-nagyon szerettem, amíg volt, és most ilyen nice to have dolgokat így nagyon könnyen, nem tudom, nem most elengedek, hanem így fel sem merülik volt. Tehát, hogy
nekem
nagyon
ugye
szeretem a számítógépemet továbbra is egyébként.
Nekem az az élethelyzet, ugye, hogy jelenleg 2 iPad-em van, a családban van több is, de nekem 2.
Innen is nehéz felállni azért.
Igen. Az egyik, ugye talán hallgatók emlékeznek, amikor kijöttek ezek az M1 Pro-s MacBook-ok, akkor iPad-ok.
Igen.
arra nem upgrade-eltem. Szerintem nekem még ilyen pre. Most meg is nézem, nemrég töltöttem fel, hogy milyen van. Ugye ez az előző, még az M1 előtti. De már
valami,
ilyen...
A A10-en valami, nem? Vagy valahol ott az a
kínos. Most megnézem, hogy hülyeséget mondok. Lehet, hogy vettem annak, hogy megnézzük, van-e benne áram, kedves hallgatók, remélem velem izgultok, de nemrég töltögettem ezt.
De ez melyik, a 10 calast vetted, ugye?
A nagyobbik.
A 12-9-es.
Ja, nem, ez már le van merülve, akkor nem tudom meg. Szerintem, hogyha ezen izé van, USB Type-C, azok az M1-esek vagy?
Szerintem az már az M1-es.
Aha. Uh-huh. Na mindegy, szóval ez van, ez a fiókban létezik jelenleg. Amit nagyon-nagyon aktívan használok viszont, az az iPad mini. Hát aha. Ugye nagyon sokat utazok mostanság, és baromi jó arra, hogy tévésorozatokat, akár filmeket is nézek, repülés, reptér, vonat, akármilyen összefüggésben.
És ez a 12-9-es, ez nagy lenne rá?
Hát pont azon gondolkodom, hogy kísérletként, hogy így belekóstoljak, azt fogom csinálni, hogy akkor feltöltöm majd ezt a nagyobbik iPad-et, mikor jövő hétvégén utazok, és elviszem magammal. A picinek az a nagyon-nagyon nagy előnye, hogy én úgy szoktam utazni, hogy hát gyakran ugye hosszabb útra megyek, akkor van ilyen feladós bőrönt, uh-huh. akkor van egy hátizsák, amiben laptop, fényképezőgép, illetve manapság fényképezőgépek konfiguráció van, meg ilyen egyéb dolgok, és akkor van egy ilyen nagyon pici, ilyen kis oldaltáska jellegű dolog, amiben ilyen jegy, pénztárca, útlevél, egyéb dolgok vannak, egy ilyen nagyon-nagyon pici dolgot kell elképzelni, de pontosan még tudom cipzározni, hogy beleférjen a mini. És akkor ez mindig kezemben van, ezt nem rakom fel, mikor a repülőgépen felszállok, nem rakom a kalaptartóba, hanem ugye az ott van a kis, kis hálóban, ami a ülés mögött van, vagy lerakom az ülés alá néha, és akkor ez mindig kéznél van. Hogyha az iPad naggyal csinálja ugyanezt az ember, hogy repülőgépen filmet akar nézni rajta, akkor mindig tenni kell valahova. Tehát uh-huh. van egy ilyen plusz dolog, hogy akkor most a kezembe tartom, vagy megpróbálom berakni ugye abba a zsebbe, ami az előttem levő ülésem van, akkor végig bennem van a feszültség, hogy elfelejtem-e.
Igen.
És volt már olyan, hogy majdnem
ott hagytam. Dolgok?
Nem hagytam ott, de volt, hogy majdnem ott hagytam, így már elhagytam volna a folyosót, mikor eszembe jutott, hogy az iPad, és úgy vissza kellett lépni.
Én képzeld, egy 3D-esemet egyszer ott hagytam.
Ajaj, igen.
És szóval az ember olyan... visszaszaladtam, és visszamentek érte.
Szóval olyankor de... az emberben van egy kis fesz, és az, hogy ez a táskámban van, és nem kell oda rakni, ja. Az azért elég pozitívum. De ugyanakkor, ha sokat nézek sorozatokat rajta, ugye...
Hát azért...
Igen, talán ez a Heti Meteorban volt, beszéltünk róla, hogy rájöttem, hogy nagy tévén például nagyon jó sorozatokat meg filmet nézni, és most van egy ilyen vágy bennem, hogy ne csak a telefonon meg a kis iPad-en nézzek dolgokat, hanem nagy képernyőn, de ugyanakkor talán butaság vinni egy ekkora nagy ilyen 12 szoros iPad-et, hogyha ugyanakkor a kb, sőt talán könnyebb is a billentyűzettel a laptopom, ugye, amivel utazok, ez a MacBook Air kisebbik.
Igen. Ez a legnagyobb baja szerintem annak köznek. Most a baját így idézőjelben mondom, a baj aha. abból a szempontból, hogy ugye nagyon nehéz magaddal vinni laptop mellett, és értelmet találni, és valahogy pont nem váltja ki a laptopot. Hogy azt mondta, hogy mert akkor lenne jó, hogyha lenne olyan helyzet, hogy ezt viszed, és nem a laptopot. Mert akkor aha. ez egy ilyen, tényleg meg tudsz írni, végül is egy e-mailt meg tudsz írni, tudsz hát a sorit nézni, de nagyon light munkát tudsz hát végezni, de valódi munkát nem tudsz azért, bármennyire is okosítják az iPad OS-t, meg multitask, meg minden, azért nem ugyanaz, nem tudsz. Nem. Sok mindent meg lehet, de minden azért nagyon-nagyon körülményes.
Szerintem ilyen egy-két éve beszéltünk is erről, hogy igen. ami még mindig nagyon nehézkes benne, annak ellenére, hogy maga a Files app jobb, mint volt, meg vannak, mit tudom én, ilyen OneDrive, Dropbox, stb. Ilyen modulok, amivel file kezeléssel el lehet lenni, illetve még a vállalati megosztott fájlokhoz is valamilyen szinten hozzá lehet férni, de amikor ilyen PPT zsoké módon az ember uh-huh. néhány meglévő forrásfájlból kombinál össze dolgokat, javítja meg, ad hozzá. Annyira, biztos, hogy megvalósítható, de annyira körülményes, hogy azzal már nem éri meg szívni. Hát, hogyha vinném ezt a nagyobb iPad-et, akkor is inkább ilyen fogyasztás, meg max Teams hívásokra használnám, és akkor meg akkor meg ugye a billentyűzet nélküli konfigurációban legalább egy picit könnyebb legyen. De tényleg ja. ez a... Oké, most akkor lehetne teljesen rossz konklúziót ebből levonni, hogy akkor nyilvánvalóan kell vennem egy új iPad-et, ami a kettő között van méretben.
Pro, de kicsi.
Pro, de kicsi. ez a, ja, a konzumer idióta gondolkodásmódunk ide vezethet, de lehet, hogy ez a megoldás erre, hogy nem foglalkozni vele. Továbbra is úgy látom, hogy ezeket az eszközeinket, tehát én nem érzem úgy, hogy bármi feladatnál így küzdene, vagy lassan töltene dolgokat, vagy bármi, hanem maga az operációs rendszer, meg a szoftver képességek fogják vissza. Abszolút nem arról van szó, hogy kéne az új M3 meg M4 processzor, hogy valamit meg tudjunk csinálni, hanem a szoftver környezet maga, ami alkalmatlan, vagy nagyon nehézkes erre.
Abszolút. Abszolút, igen. De tök érdekes, pont most alakult úgy, hogy a pörkölnek dolgoztunk árlistáin, ilyesmin, és a kollégámnak 16-os MacBook Pro-ja van, és így oda, nekem ugye a 15-ös R, és valahogy az ő gépén nézegettük, és így a szubjektív az ott az érzésem, hogy másfélszer akkora kijelő. Tehát, hogy elképesztő, hogy az egy incs, az mennyire sokat számít. Vagy, tehát, nem kívántam rá, vagy valami, de rengeteg, akkora nagy voltak, úgy éreztem, hogy így Jézusom, ezen minden elférjen, meg éppen elférek a 15-ös kijelző. Nagyon, nyilván aztán, amikor megemeltem a féltéglát, a 15-ös R meg egy ilyen tök szuper filigrán, picivel több, mint egy kilós dolog, akkor így nem kívánkoztam vissza abba a világba, de azért a franc se gondolná, hogy egy incs mennyire sok. Tehát, hogy 15 vagy 16.
Ebbe az irányba nem menjünk el.
Igen, igen.
Szóval én most továbbra is úgy dolgozok, hogy nekem ez a régi M1 MacBook Pro, amin itthon dolgozok, ez
az a 16-os neked is.
Igen, ebből lett gyakorlatilag ilyen desktop gép, mert nagyobb a képernyő, kényelmes, mindent bele tudok dugni ilyen adapter nélkül. És akkor, amikor utazok, ami ugye mondjuk az időmnek az egyharmada fele, akkor jön az R velem. De legalább így most már tudatosan átszoktam arra, hogy minden ilyen céges dokumentumot a céges, biztonságos OneDrive folderbe tartok. Tehát nincs, hogy jaj, ez a fájl itt vagy ott maradt, a privát dolgaim, meg ugye a saját ilyen Dropbox. Úgyhogy lehetőségem van eléggé könnyen mozogni a gépek között, csak tudod, ha ilyen jelszót kell frissíteni, meg alkalmazások update-elnek, meg két hétig nem utaztam, és akkor kinyitom először a laptopot, de teljesen jól működik ez a megoldás.
Tök jó, tök jó. Hello?
Itt vagyok, csak kölgő rohamom volt.
Ja, jó, Jézusom. Egyből az Zencastert elkezdtem.
Nem. Hogy, ez még éppen hogy... kigyógyulok én is egy ilyen megfázásból. De akkor úgy látom, hogy te is ilyen
kiváló.
Upgrade processbe vagy otthon?
Igen, én ugye az előző adásban itt beszéltünk, hogy én egy ilyen költözésen, most nem tudom, hogy akkoriban talán frissen túl, ha jól emlékszem, talán ez volt a státusz. Ugye mostanra már elég régóta volt adás, sajnos, és mostanra már így belaktam így az új lakást, és nem, szeretem egyébként. De hát nyilván egy új lakás új technológiai kihívásokat tartogat, mindig a ahogy mondják ezt az otthoni szórakoztató setupnak a kialakításában, meg hogy akkor hova rakom a gépem, meg a gaming PC, meg a TV, meg a PlayStation, meg a hangfalak, meg a nem tudom. És egyébként így mindennek egész jól megtaláltam a helyét, vettem egy másik íróasztalt, meg egy ilyen beépített, nagyon ez a 70-es, 80-es évekbe épült házaknak nagyon sok teraszát így beépítették, és akkor azzal is nyertek plusz nem tudom hány négyzetméter, és akkor ennek is van egy ilyen kis beépített terasza, és oda pont befért egy ilyen olvasósarok, meg a teljes gaming PC setup, nagyon idilli az egész egyébként. De viszont ugye nekem a nagyképernyős televízióm környékén, az előző, vagy körülött, az előző összes helyen egy ilyen 5.1-es egy házi rendszer volt, ami hát szerintem 2006-ba vettem, vagy 2007-ben a konkrét hangszórókat, egy ilyen akkor elég pro, ilyen KEF márkájú, ami egy ilyen audiofil márka, ennek a márkának egy ilyen konzumer terméke volt, de ilyen elég high-end, és az annyira király volt, hogy így eszembe se jutott soha lecserélni, mert nyilván Viszont itt most olyan adottságok teremtődtek, hogy egész egyszerűen nem tudtam volna föltenni a hangszórókat sehogy, sehova. Tehát, hogy olyan szintű kompromisszumok lettek volna, amiket már az én wide-hűl nem vagyok, de azért azt tudom, hogy a tévé alatti kis, tudod, mondjuk van egy ilyen fiók lyuk, hogy abban mondjuk így beletenni a hangszórót egy bútorba bele, az teljesen
rezgésileg nem lett
rezgés, vízhang, mit tudom én, és az oldalsó hangszórókat, amik ilyen kis szatellit hangszórók voltak ezek, tehát nem ilyen földön állók, azokat meg egész egyszerűen annyira aszimmetrikusan, nem is tud, az egyik közvetlenül a képernyő mellett tudott volna lenni, a másik, nem tudom, méterek, tehát hogy teljesen, tehát nem. Próbálkoztam, logikáztam, gondolkoztam, nem működött. Olyan setup lett volna, hogy az egyik hangszóró a szekrényben van, aminek ha elhúzom az ajtaját, akkor hallom. Tehát, hogy igen.
Mert és pont akkor downgrade-elsz ilyen soundbar setupra, vagy mi lesz
és a akkor megoldás? Ez történt, igen, hogy szerencsére pont volt helye a családban ennek a setupnak, akinek ez nagyon előrelépés volt. Úgyhogy, ami azért örülök, mert ez nem tudom, én sem akarok ilyen pénzekkel dobálózni, de most olyasmi rémlik nekem, hogy ez ilyen 15-6 éve volt 3-400 forint ez a hangrendszer, ez a KEF, ami nem tudom, mai pénzem biztos, hogy tudom, 7-800 forint lenne. Tehát, és nyilvánvalóan egy 15 éves 5.1-es rendszert ilyen 100 000-ért lehetne eladni, vagy annyiért se. Szóval ilyen tényleg ilyen elvesztegetésnek érezném, mert amúgy szuper. Úgyhogy tök jó, hogy azt így el tudtam helyezni, és akkor így után, és akkor ez a soundbar dolog jött, hogy azt a tévé elé így le tudom. Tisztában voltam vele, hogy ezek nem azok, meg nem ugyanaz, meg nem tudom. Nyilván ilyenkor a jó geek az akkor elmegy a R-Things oldalra, meg a Watt hifire, meg megnézegeti a YouTube best speakers to buy, meg hát olyan igazi researchben, nyilván árérték arányban én most nem akartam ilyen óriási összeget elkölteni erre, de azért az is nagyon hamar világos lett, hogy a tévének a beépített dolga, annyira már el vagyok azért rontva, hogy amikor egy Netflixes Dolby Atmos hanggal rendelkező dolgot nézek, akkor az a fa kappan hang, ami jön a tévéből, az
hát meg a dialógus tipikusan nem is lehet érteni, amikor csak sima tévé hangszóró tipikusan.
Úgyhogy az nagyon nem volt oké. És akkor a researchben oda jutottam, hogy van a Samsungnak egy olyan típusú ilyen soundbar rendszere, amihez egyrészt van mélynyomó pluszban, ami nekem így viszonylag ilyet akartam, mert úgy éreztem, hogy azért nagyon sok mélyet azért nem lehet kihozni egy ilyen horizontális dologból, akármennyire is, tudom, szuper. Illetve vannak hátsó hangszórói, mindezt úgy, hogy minden vezeték nélkül. Tehát a mélynyomó is, és a hátsó hangszórók is. Tehát, hogy nem kell közül drótozni, meg zsinórozni. Valamint a hátsó hangszórók ilyen Atmos hangszórók, tehát nem csak oldalt, hanem fölfele, meg fölfele oldalt is vannak driverei.
És arra van hely, hogy hova tudod elhelyezni?
Arra van.
Tehát a kábel volt az első?
Igen. Tehát főleg úgy, hogy nem kell kábelezni. Igen. Hát úgy nagyon-nagyon nyomorult ilyen plafonon felragasztott kábel, ilyen típusú opciók lettek volna, vagy a földön ilyen leszikszallagozott, szóval parkettán, tehát hogy nagyon rossz megoldások, és még rosszabb megoldások jöttek volna szóba. De így, hogy az oldalsó hangszórókat kvázi kiváltottam a soundbarral, és a hátsó hangszórókat nem kell kábelezni, így megoldható volt a dolog.
De ennek áram az kell továbbra is nekik.
Áram nem? Az tehát... kell. Tehát azt meg, az meg pont van itt a kanapé mögött egy, nem tudom, ajzat, és akkor oda be tud. Szóval ez így tök jó megoldódott. És ugye ennek az a neve, amit vásároltam, hogy Q990C, és ez azért volt jó nekem, mert a Q990D az így valahogy mostanában jön, tehát ez ilyen kvázi ilyen modellváltás körüli előtti dolog, ami miatt nyilván ilyen tökre le volt akciózva, tehát elég kedvező áron tudtam megvenni, illetve azért vártam azt, hogy ez, azt hiszem, hogy a hivatalos specifikációja az ennek 11.1.4, tehát hogy 11 csatorna, elől valahogy egy mély, meg négy hátsó csatorna van, valami ilyesmi.
Hadd kérdezzek rá, hogy ennek, tehát honnan jön neked ilyen, mondjuk nézel egy Disney-t, vagy Netflix-et, és van 5.1, hogy a tévé maga tud ilyen Dolby Atmos-t, és akkor összekapcsolod ezzel a soundbarral, vagy van valami más device-it, vagy a Apple TV-ből jön, vagy honnan jön maga a jel?
Hát a maga a jel, az ugye mindkétféle helyről jöhet, az ilyen nem nagyon modern, de azért így újabb okos tévékben a Netflix, meg a Disney Plus, meg ezek, azok tudnak Dolby Atmos-t. Tehát ki tud jönni a tévéből ilyen, tehát hogyha már ilyen HDMI 2.0-as eszköz van, azon kijön a Dolby Atmos ezekből az appokból, de nekem egy ilyen előző generációs 4K-s Apple TV eszközöm van, mert ökoszisztémába az illik bele, AirPlay, stb. Maga az Apple TV nekem az ilyen HomeKit központom is, meg nem tudom, azt így megvettem tök régóta, szépen teszi a dolgát, és abból kijön a Dolby Atmos.
Tehát azon van egy ilyen HDMI, ami a TV-be megy, meg még egy, ami a device-ba, vagy?
Ugye, ha itt nagyon bemegyünk, a mai modern ilyen házimozi setup az úgy néz ki, hogy az erősítő és a hangeszköz az egyetlen kábellel van összekötve, egy HDMI-vel, ami ilyen eARC porton keresztül, ami audio return channel, ami azt jelenti, hogy TV-ből is jön a hang a hangszóróba, meg a hangszóróba dugsz dolgokat, onnan is megy a TV-be kép. Tehát, hogy igazából egy kábel megy a hang, és mindegy, hogy a többi eszközt a TV-be dugod, vagy a többi eszközt a, nem tudom, erősítőbe dugod, mindenhonnan, minden irányba megy, nem kell mindent mindennel összekötni, hanem tényleg egy kábel van. Tök praktikus, tök kényelmes. Úgyhogy most nekem most például a hangszóróba vannak bedugva a dolgok, és a hangszóró egy kábellel van összekötve a tévével, és azon meg megy a kép. Wow. Úgyhogy tök jó. És ez a soundbar amúgy elég nagy, tehát hogyha így odaállsz szembe, és így szétteszed a kezed, akkor így majdnem akkora. Tehát, hogy így, tehát tényleg ez egy ilyen széles dolog.
Hát csak összehasonlításnak én ugye most olyan élethelyzetben vagyok, hogy itt a nagyobbik kisgyerek az 7 éves, és az azt jelenti, hogy én az elmúlt 7 évben a nagy tévén semmit soha nem néztem, nem hallgattam, úgyhogy ez mint egy teljesen másik világ nekem. Ugye vettünk ilyen Sonos soundbart anno, de azért, hogy a gyerekfilmeket tudjuk nézni, és a dialógusokat lehessen érteni, mert a tévén az nem jött, de nekem még ilyen régi tévé van, nem meglepő módon, és ott abból ilyen optikai kábelen jön a Sonosba.
Ja. Igen, az még egy ilyen előző dolog. Most már ez egy picit egyszerűbb. Na, ennek is megvannak a maga problematikái, főleg akkor, hogyha ugye behozol a képbe egy modern konzolt, ami már HDMI 2.1, és ott meg már a 120 Hz, meg a variable refresh rate, meg ezek a dolgok, amik tudják ezt némileg bonyolítani, de azért elég jól áthidalhatók egyébként ezek a dolgok. És egyébként ezekben az Atmos soundbarokban ugye az a kitalálás, hogy a klasszik Atmos setupok azok ugye olyanok, hogy vannak, nem csak front csatornák vannak, hanem vannak, és hátsók, hanem vannak oldalsók is, tehát hogy így, tehát neked így oldalt, és vannak fősők, amit így a moziba, vagy mozitermekbe, a plafonba építenek hangszórók, hogy ne csak körbe-körbe surround élményed legyen, hanem lent-fönt élményed is, illetve egyszerre, hogyha valami felrobban, mondjuk, akkor az úgy fölülről is beterítsen a hang, és ettől, nem tudom, még immerzívebb lesz. Most ez nagyon hülye hangzik, de azért ez létezik, és állati király amúgy. És hát nyilván a kitalálták ilyen okos hangmérnökök, hogy azért kevés az a lakás a világon, ahol a plafonba lehet hangszórókat építeni, vagy szerelni. Nyilván, aki házat épít, az tudja úgy tervezni. De hogyha fölfele irányuló hangszórókat tesznek bele a soundbarokba, akár az elősőkbe, akár a hátsókba, akkor egész egyszerűen a plafonról, ha megfelelően van kalibrálva, visszapattan, és azt te szubjektíven úgy érzed, mintha fölülről jönne a hang. És ettől egy ilyen a térérzet egy ilyen klasszikus setuphoz képest így nagyságra neked javul, és ez egy ilyen, hogy mind a hátsó hangszorók, mind az előső soundbarban van egy csomó fölfele néző, meg oldalra sréjen néző, tehát az oldalsó falról is pattan, meg a fölülső falról is pattan visszafelé hang, és ettől szimulálják ezeket a side meg top speakereket. Nyilván nem ugyanaz az élmény, de valami olyasmi.
És ilyenkor nem jönnek a szomszédok, hogy nagyon erős házi mozi szűrődik ki tőled?
Eddig még nem jöttek, de azért törekszek rá. Nagyon hangos egyébként. Tehát mondtad, hogy a rendszer hangereje az ilyen sokkolóan brutális tud lenni, de nyilván nem kötelező ott hallgatni. Hát nyilván igyekszek figyelni, hogy nem tudom én, este 8-9 után akkor már ne akkor tesztelgessem, hogy akkor a nem tudom, side rear csatorna, akkor hogy a legtutibb.
Vagy egy lövés, vagy egy robbanás.
Igen. Meg egy elég klassz mélynyomú van hozzá, elég komoly. Amúgy ez, szerintem ez a Samsungnak a kb. A top of the line soundbarja. És összességében rettetesen meg vagyok vele elégedve. Tehát, hogy az előző tényleg ilyen audio rendszerhez képest, azért azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk a center hangszóróknak a minőség azért nem olyan jó, mint ez a nem tudom, szuper-szuper audio. A zenék azért nem annyira királyak, mint azon a rendszeren, ami tényleg egy ilyen, de ez a tér, tehát mint Atmos rendszer, aha, ebben, amikor egy Atmos filmet nézel, vagy ugye PlayStation-on vannak már a Dolby Atmos támogató játékok is, és ahol tényleg ki vannak ezek használva, ez az oldalt fönt, lent, jobbra-balra, tehát tényleg a tér, illetve vannak ugye Dolby Atmos zenék az Apple TV, Apple Music-on, amik úgy vannak mixelve Dolby Atmosban, de egyébként Beatles számok is vannak, meg nem tudom, és azok meg ilyen egészen elkezdte. Tehát az meg ilyen level.
Azon gondolkodom, hogy nekem az elmúlt 25 évben nem nagyon volt olyan pillanat, amikor nem volt éppen gyerek körülöttem.
Aha.
És a legközelebbi ilyen élmény ehhez még annyi. Egyrészt, hogy még mikor Budapesten laktam sok-sok éve, mit tudom én, 14-15 éve volt ez, hogy akkor próbálkoztam, voltak ilyen speciális fülhallgatók, amik ilyen Dolby Surround élményt ígértek, és akkor azokkal kísérleteztem, de az azért nem volt annyira legit, hogy tényleges erős térérzet legyen. És ugye Meteorban még a múlt héten számoltam be erről, hogy a hotel szobában így ráéreztem arra, hogy milyen jó nagy tévén nézni a tévésorozatot, és akkor azzal szórakoztam, és nekem ez teljesen újszerű élmény, belátom, hogy lehet, hogy vicces a hallgatóknak, mert nyilvánvalóan ez egy 50 plusz éve létező kategória, de egyszerűen nem voltam olyan élethelyzetben, hogy én hangszórón felnőtt filmet, vagy sorozatot, vagy bármit nézek, mert folyton gyerekem van.
Igen. Ja. Ja, úgyhogy ezt most nyilván biztos nagyon kevés ez a hallgatónk, aki épp soundbar vásárlás küszöbén áll, de azért aki mégis, az javaslom, hogy ezt a Q990C-t nézegessen rá, mert én nekem teljesen meglepő volt, hogy most én audio szempontból relatíve kis pénzért, szerintem ilyen 200, 10, 20, 30, 40, 50 ezer forint körül vettem én bruttó, mennyire nagy hangot lehet kapni. Tehát, és ebben ugye van erősítő, nem kell hozzá, és tényleg kicsit van egy olyan érzésem is, hogy nagyon nyílik az olló, hogy amennyivel, nem tudom, többet ad mondjuk veszel egy Denon erősítőt mondjuk 2-300 ezer forintért, hangszórókat 4-500 ezer forintért, nagyon-nagyon nagy, vagy ha csak szűkül az olló, nagyon-nagyon-nagyon kicsi már a különbség. Nyilván 3 millióból sokkal jobbat kapsz, tehát hogy nyilván ez egy teljesen másik liga, akinek ilyen, ennyire nagyon fontos, vagy ennyire sok pénzt szán audióra, de hogy az, hogy ilyen tényleg 2-300 ezer forint, és ez ennyi, és erősítőd van, hátsó hangszoród van, mélynyomód van, kvázi van egy tök jó Dolby Atmos setupod, azért a technika fejlődése az elég brutális így, most így nem tudom, 15 év távlatából rátekintve, vagy hogy mondjam, hát elég kevés érv szó szerintem már, hogyha ilyen, nem tudom, millió mínuszba gondolkozik az ember, hogy ne egy ilyen setuppal menjen, hanem elkezdjen el hangszorókat vásárolgatni. Tehát tök érdekes. Ez AirPlay tud, meg Bluetooth, meg minden csomó, Spotify-be van építve, mindenféle ilyen kényelmi.
Már minden tud mindent, aztán gondolkodhatsz, hogy akkor pontosan melyik rendszeren belül indítsad, ugyanazt elbaszott Netflix filmet.
Igen. Na, úgyhogy
és
ez,
akkor
ez
milyen tartalmat, ilyen... milyen tartalommal tesztelted? Néztél valami jó, erős filmet, sorozatot?
Hát a tesztelést azt egyébként ilyen Marvel filmekkel végeztem, ilyen Infinity Saga különböző részeivel, ott azért van egy pár csatajánát, meg Star Wars Last Jedi-nak különböző harc jeleneteivel, és nyilván a harc is nagyon klassz, de valahogy nekem az ad mindig, vagy azokban a jelenetekben érzem, hogy sokat hozzá tud, mondjuk a Last Jedi-ban van az a rész, amikor ott a spoilerezni, abból ér.
Szerintem olyan régi már az a film, hogy igen.
Hogy ugye
aki
ott
még nem nézte meg, a soha nem fogja megnézni.
Ugye ott az uralkodónak a, nem tudom, az egy ilyen ler, vagy nem tudom, hogy tudnám ezt jól mondani, ahol ő ott van, és akkor ott van egy csomó ilyen atmoszférikus, nem is ilyen zene, hanem ilyen búgás-zúgás effekt, hogy itt most bajós valami, és akkor az, amikor úgy kinyílik az egész, akkor tényleg így erősebb lesz a jelenet. Tehát, hogy én ezekben a helyzetekben sokkal jobban élvezem ezt a hangszórós szitut, mint amikor a tyú-tyú-tyúba mindenhonnan van tyú-tyú, mert ott már amúgy is elég intenzív az élmény, amúgy is sok minden történik a képernyőn, minden nagyon hangos, még egy kicsit hangosabb. Valahogy ezekben az ilyen atmoszférikusabb dolgokban nekem jobban át. Vagy amikor esik az eső, és az első reakció az, hogy kinézek, hogy esik az eső. Tudod, mert annyira klasszul betölti az eső a teret, hogy azt hiszem, hogy igazából kint esik az eső. Tehát ezek nekem így jobban működnek, de klassz. Nyilván a videójátékok is marha jók, tehát ja. Úgyhogy ja, ilyen ebben vagyok most.
Tök jó hangzik. Nekem ilyen helyzet, hogy ugye én nagyon szeretek filmeket nézni, gyűjtöm is filmeket, és PlayStation 5-ön nézem meg általában filmeket, és akkor itt az asztalomon van, nem is tudom, egy ilyen 27 szólos lehet ez a monitor, valami ilyesmi.
Az rémlik.
És a hang az pedig, mivel a PlayStation setupon vagyok, van ez a PlayStation fejhallgató, és akkor az az egyetlen ilyen opció erre. De most arra gondolok, hogy lehet, hogy akkor csak hogy én is ilyen élményben legyek kicsit, hogy nagyobb képernyő, akkor a legközelebbi filmet a nagy tévén fogom megnézni, és az AirPods Pro Max fejhallgatóval, és akkor mondjuk azt nem tudom, hogy támogat-e Dolby, lehet, hogy ez nem támogat Atmos-t, most ezen gondolkodok.
Nekem az a gyanúm, hogy nem.
AirPods Max Atmos, csak Apple Music, lehet, hogy tudja. Na, ezt majd kikutattam és jelentem a hallgatóknak, hogy ez milyen élmény, aki eddig nem próbálta.
Ja,
de nagyon érdekes, ezek ilyen ciklikus dolgok szerintem mindkettőnknél, ugye, hogy a go big, go small, nagy telefont vettem, túl nagy, akkor kipróbálom a kisebbet, de az túl kicsi, akkor nagy iPad, kis iPad, nagy laptop, kis laptop, és végülis az egész arról szól, hogy valami kompromisszum mindenképp van ezekben az eszközökben, és nincs olyan, hogy tökéletes, hogy nagy is, meg kicsi is, meg könnyű is, meg minden egyszerre. És azért az ember még nem tud megállapodni egyfajta dolognál hosszú távon. Legalábbis én nem.
Na, hát igen. Ez egy folyamatos, de hát ez, ja, igen. Folyamatos útkeresés, de kíváncsi vagyok, hogy végül elszállod magad valami nagyobb tévének a vásárlására.
Hát itt ebben a lakásban egész biztos, hogy nem. Ugye, ha valaha elköltözünk innen Hongkongból, és szeretnék minél tovább itt maradni, mert ez a kedvenc helyem, de ha úgy alakul az élet, hogy tovább állunk valahova, akkor törekedni fogok arra, hogy végre egy nagy lakásom legyen, és legyen benne egy ilyen home office, library, ugye a könyveimmel, lemezekkel,
mindennel. Hashtag menkév.
Menkév. Nem ezt a klasszikus elsötétített menkévet gondolom, inkább ez a ilyen study, tudod, hogy ilyen szép nagy asztal, meg a könyves polcok, meg akkor lemezjátszó, kényelmes fotel mellette, inkább ez a stylo, amiben gondolkodok, nem a menkép, hanem a study, kultúrát study. És hogyha ez összejön, akkor annak fontos eleme lesz, hogy akkor ott filmet is tudjak nézni, ha más nem, legalább nagy képernyőn és fülhallgatóval. Azért még jó pár év, amíg nem szeretném, hogy a gyerekek mindent lássanak, meg halljanak, amit én nézek.
Persze.
De mondom, ez csak az, hogy egy jó hotelszobában egy jó nagy tévét láttam, és azon átbasszus, ugyanazok a sorozatok. Én meg mit tudom én, mennyi az 9 tolos, vagy mennyi az iPad mini?
Igen, valami ilyesmi. Ja, 8 egész valami.
Még itt van neked, még mielőtt el kell rohannod, ugye van a Fallout sorozat, kíváncsi vagyok, hogy neked go, no go, tetszett-e, követed-e?
Láttam végig. Amúgy egyébként, akit érdekel, nem tudom, kicsit ilyen nagy, szigorúbban videójátékos oldalról nézve, lehet, hogy egy egész konnektoradást szenteltünk neki egyébként így pár héttel ezelőtt. Nekem egyébként a Fallout sorozat az egyik kedvenc sorozatom ever. vagy uh-huh. videójátékom ever, pontosabban. Úgyhogy én amikor meghallottam, hogy sorozat készül, én nagyon megijedtem. Tudom, amikor az embernek valami szívéhez nagyon kedvesből csinálnak filmet, sorozatot, akkor így, ajaj, tudod, hogy uh-huh. eddig azért nem azzal van tele a világ, hogy videójátékokból remek sorozatok készültek volna, hanem inkább általában valami félre megy, nem megy át a játéknak a, nem tudom, valamiféle kreatív víziója, hanem egy más megfontolások, és emiatt én nagyon-nagyon féltem, és ettől így leblokkoltam minden trélert, minden, nem olvastam róla semmit, hogy így egyrészt nem akarok csalódni, másrészt így majd megnézem a terméket, és aztán majd döntsön az, mert az még, nem akarok még nagyobb csalódni, hogy jaj, jól néz ki, úgy néz ki, hogy jó lesz, az mégse lesz jó, akkor még nagyobb a csalódás, úgyhogy tényleg ignoráltam mindent. És amikor elkezdtem nézni, így nagyjából szerintem így a 15. percben vált világos, hogy ez így rendben lesz. Tehát, hogy, uh-huh. hogy ezzel nem lesz baj, ezzel a sorozattal. Alapvető baj. Most nem mondanám tökéletesnek nyilván, de hogy abból a szempontból, aki szereti a Falloutot, és ezt az univerzumot, és ezt a világot, amit én tényleg nagyon-nagyon-nagyon szeretek, abból a szempontból ez szerintem ez nagyon, nagyon helyén van ez a sorozat, és hát úgy tűnik, hogy megugrotta azt a bravúrt, hogy aki meg viszont nem szereti, vagy nincs viszonya a videójátékokhoz, annak is tetszik a sorozat. Tehát, hogy, uh-huh. mert ugye általában ezt nem lehet megugrani, hogy vagy a rajongóknak készted, és nem értik a többiek, amit általában nem mernek bevállalni a stúdiók, ezért megcsinálják úgy, hogy mindenkinek értő legyen, ami viszont innentől értékezetlenné válik arra. Uh-huh.
És maga a játék, abból a legutolsó az elég jó pár éve jött ki, nem? Tehát nincs éppen aktuális termék a piacon.
Nincs, annyiban van éppen aktuális, hogy a napokban került ki a Fallout 4-nek a Next Gen patch-e. Uh-huh. Tehát ha valaki a Fallout 4-et a újabb generációs konzolokon szeretné játszani, most épp megteheti egy ilyen felújított grafikával, sok uh-huh. FPS-sel, mit tudom én. Tehát amit nyilván nem véletlen, de tehát ilyen értelemben, akinek az esetleg kimaradt, mondjuk most pont egy jó pont a Fallout 4-jel elkezdeni játszani. Illetve hát van ugye a Fallout 76, ami meg egy ilyen kvázi pseudo MMO, ami meg azóta is él és virul. Tehát, hogy az uh-huh. meg egy ilyen game as a service típusú játék, tehát nem tudom, Destiny uh-huh. utódjai, vagy kicsit olyasmi, csak kevésbé multiplayer. Uh-huh. De az meg létezik, és nem tudom, talán tavaly évvégén jött épp hozzá egy új, nem tudom, tartalom meg. Uh-huh. Tehát az meg folyamatosan kapja az új kontenteket. Úgyhogy a Fallout univerzumhoz az így néz ki, nem tudom, te is láttad esetleg?
Az első epizódot elkezdtem nézni, de aztán egyéb prioritások lettek, ugye a holnap kijövő Meteorba a Sugar tévésorozatról áradozok, és azt nagyon-nagyon javaslom neked is megnézésre.
Melyik,
aztán itt felírtad
melyik a platformon?
Apple TV Plus.
Aha.
És ne olvassál róla semmit, ne keressél rá az interneten, jó. Csak nézd meg így kontextus nélkül.
Sugar? Feltétlen.
Igen. Colin Farrell főszereplésével.
Ja, itt látom is, a fő oldalon jön. Hogy
na, azt ráklikkelve nézd meg, és ne keressél, ne olvassál semmi hírt.
Jó, meg lesz.
Ja, aztán kíváncsi vagyok neked, itt van a Shogun a listában. Én ezt egy konkrét ok miatt nem nézem, azért, mert nekem az, hogy egy fehér embert ott a japánok kínoznak, meg megaláznak, meg mindez túl közel van a mindennapjaimhoz, és ezt nem keresem így tévésorozatban is, de jó.
De a könyvet esetleg?
Persze, olvastam meg, Richard Chamberlain volt annó.
Igen.
Az még megvan nekem, csak tényleg egyébként erről majd egyszer beszélhetünk, most a Tokyo Vice-t is egy hallgató javaslatára elkezdtem nézni, és nagyon jó, de egyszerűen tényleg ebbe a kultúrába belekerülni, mint Gaijin, ugye, tehát én az elmúlt egy évben annyit szoktam ezzel, meg annyit dolgon mentem át, hogy ezt nem tudom elsősorban ilyen entertainmentként befogadni, jelenleg előbb ezt ki kell hevernem.
Igen. Hát ugye vannak ezek a Culture Clash-re épülő sorozatok, ami a, nem tudom, Angol-Amerikában, az amerikai Angliában, és akkor ugye ott, tehát európai kontextusban, vagy nyugat-európai, vagy nyugati civilizációs kontextusban is nagyon, nagyon sok ilyen sorozat van, ugye, aha. hogy
ez egy elég speciális konfiguráció, hogy a nagyon, tehát elképesztően ilyen idegen gyűlölő kultúra meg a nyelvében létező kultúra, és akkor bármilyen külföldiként abba belecsöppenni, ez
hardcore. Igen, igen, és ugye a Japánban ez tényleg, ugye nekünk tényleg szavuk is van erre, tehát ebből is látszik, hogy az a gaijin nem úgy jelent idegent, nálunk az idegen az a stranger, meg a foreignert is jelenti, egy szavunk van rá, ugye ott a japánok erőfeszítés tettek valahogy, hogy a nem japánra legyen.
Igen.
Legyen egy külön szavuk, és nem véletlen, hogy a Shogunban is ugye barbároknak hívják. Aha. A teljes nyugati civilizációt.
Nekem egyébként van több olyan ilyen üzleti partner, aki konkrétan megmondta a japán kollégáknak, hogy ők nem szeretnének külföldivel beszélgetni. Tehát oké, hogy nemzetközi cég meg minden, de tehát a számukra nem oké.
Azta.
Tehát nagyon hardcore. Majd erről amikor, jó, mit tudom én, 10 év múlva, 15 év múlva nyugdíjban vagyok, akkor erről könyvet fogok írni, hogy ezek a különböző kultúrák, és milyen nehéz behatolni. Na mindegy, igen. Szóval Shogun az jó, és egyébként meg fogom nézni, bár nekem nyilván a Richard Chamberlain lesz a canon.
Igen. Tehát, hogy csak ugye most már 10 rész kint van, most nem is tudom, hogy ez az utolsó, a tizedik, és én megnéztem eddig mindegyiket, és szerintem ilyen, végül, szerintem nagyon jó, szerintem érdemes nézni, szerintem a főszereplő színész, tehát a Richard Chamberlain-t alakító színész rettenetes, tényleg, van egy ilyen fura nézése, egy ilyen, de mindenki más kurva jó, már bocsánat, tényleg és ez egész egy ilyen, nem tudom, óda a feudális Japánnak, a szónak a vizualitás, a tradíciók, a szamuráj kultúra, nem tudom, ez nagyon szépen nem tolva, és látszik, hogy ez szerintem nagyon jó meg lehet, akinek ez nincs meg, vagy csak... Én szerintem a Shogunt is ezért szerettük annak idején, én is egészen meglepően fiatal koromban olvastam a két vastag könyvet, tehát hogy szerintem legtöbbünknek a szüleinek a polcán ez ott volt ez a könyv. Abszolút. Akkoriban. És tökre megfogott ez a tényleg a japán kultúra. Biztos vagyok benne, hogy a vonzódásomat később azért tényleg én tanultam japánul, stb. Az biztos, hogy meghatározta, hogy ezt akkor, nem tudom, 13 évesen olvastam ezt a könyvet, és szerintem tök hű ehhez, hozza ezt a flash-t, hogy el tudom kézni, hogy ezt így megnézi ma egy fiatal, és akkor így elkezd így utána, hogy na, hogy is voltak ezek a szamurájok, meg hogy is voltak ezek a, nem tudom én, hadurak, meg ki volt a Shogun, meg hogy is volt ez a portugál kereskedés, betörünk Japánba, nem tudom.
Aha.
De én ezt akkor el tudom képzelni, és ez a legtöbb, amit egy sorozat kiválthat szerintem, hogy felkelt érdeklődést, és akkor az ember utána olvasgat.
Nekem egyébként ez a James Clavell dolog, ugye, aki írta ezt a könyvet. Nagyon érdekes, hogy én is anno olvastam ezeket a könyveket, láttam ezeket a tévésorozatokat, és ugye nem csak a Shogun volt, ami ilyen jelentős, hanem aztán a Taipan regény, ami pont ilyen hongkongi történet, meg a Noble House, az is ilyen Hongkongban játszódó dolog, és nyilvánvalóan, amikor, mit tudom, én 10 évesen olvasgattam ezeket a magyarul, ezeket a könyveket, akkor fel sem merült bennem egy pillanatra sem, hogy én ebbe a világba fogok élni és dolgozni.
Igen.
És ez nagyon jó élmény.
Ez milyen érdekes amúgy, aha.
És még itt is vannak ilyen élmények, hogy ugye itt ezek az ilyen, ugye az egész Taipan dolog, hogy ezek a nagy vállalkozók, ezek a nagy birodalmak, ezek most is valamilyen formában léteznek itt Hongkongban, és akkor vicces velük üzleti megbeszélésre elmenni, és ezeket a neveket látni, meg nyilván itt az utcanevek, meg ezek a különböző ilyen történelmi emlékek, hogy ez mind itt egy valós dolog volt. És akkor meg most engem is itt a japán élmények emlékeztetnek arra, hogy mennyire nehezen penetrálható kultúra. Ja.
Durva. Igen, bizonyos értelemben te is Anjin-san vagy Japánban, akinek ott meg kell vetni a lábát, nem?
Tehát, igen, csak nincs lehetőségem a regény több elemét kipróbálni. Illetve lehetőségem lehet, hogy lenne, de etikailag.
Etikailag, választott etikailag, de nem félve.
Így van. Na, még itt a végére, mielőtt itt le kell tennünk a kagylót, akartam említeni, ugye szoktunk a gaming dolgokról is időnként beszélni, ami nekem eléggé a Destiny-re koncentrálódik már hosszú ideje, és csak akartam mondani, hogy most ilyen nagyon nagy hullámvölgyből jön ki ugye a Bungie, a Destiny fejlesztő cége, ilyen leépítések voltak, el kellett tolni a következő ilyen nagy extensionnek a kiadását, mindenféle botrányok voltak, meg morzsolódott le a felhasználóbázis, és most így jön ki ugye júniusban a következő extension, az is jól néz ki, meg ilyen addig is címen kiadtak egy Into the Light nevű ilyen csomagot gyakorlatilag ingyenesen a Destiny 2-höz, és akkor van benne végre ilyen horde mód, ami ilyen 50 hullámba jönnek ellenségek, meg bosszok, meg mit tudom én. És amíg most egy hétig itthon voltam, beteg is voltam, meg ugye nem volt utazás éppen, nagyon jó vissza tudtam menni a Destiny-be, és jelenleg tök jó fegyvereket lehet így grindolni, meg ez egy újszerű ilyen horde mód, ez még nem volt a Destiny-ben, úgyhogy nekem így visszahozta a kedvemet, kíváncsi vagyok, hogy más is visszacsúszik-e ebbe a függőségbe.
Na, tök jó. Tök jó, örülök neki.
Majd megpingelem Greget, hogy ő nem akar visszatérni. Ő az elég rövid ideig volt Destiny függő, nem is volt rendesen ráfüggve.
Amennyire lehetne. Cool. Jó van. Jó van. Akkor... Szuper. Bocsánat, mennem kell, még nyilván tudnánk a végtelenig beszélgetni, de most nekem van egy 20 perc, szóval már lennem kell valahol.
Oké, akkor stopp, aztán sziasztok legközelebb.
Sziasztok.